Kedves hallgatóink, illetve tisztelt nézőink, szeretettel köszöntünk mindenkit a Pártkafé műsorában, ez itt a Balaton hangja, immár a 29. adással, vitathatatlanul a nyár kellős közepén, a két műsorvezető pedig továbbra is Mihálovics András.
És Prinzinger Péter, köszöntöm én is az egybegyűlteket. A Balaton, mint élménytér. Mi az az élménytér? Definícióra vadászunk először.
A turisztikai szakmában korábban uralkodó volt az a nézet, hogy egy turisztikai térségben, egy desztinációban, legyen az kicsi vagy nagy, mindent a vendégnek kell alárendelni. Mindent a vendég igényeinek, a vendég kívánságainak kell alárendelni. Ez egy nagyjából meghaladott elmélet, vagy egy szemléletté vált. Ugye ma már inkább azt mondjuk, hogy egy turisztikai térség, egy desztináció, egy város az akkor igazán vonzó, és a vendégek számára akkor kellemes ott lenni, hogyha mindenki jól érzi magát. A mindenki alatt értjük a helyi lakosokat is, akik nem szabad, hogy elszenvedjék a turizmust vagy a turistákat, jelenti a szolgáltatókat, a vállalkozókat, akik nyújtják a turisztikai szolgáltatásokat, és nyilván azokat az alkalmazottakat, akikkel a tartózkodásunk során találkozunk. Tehát azt mondjuk, hogy az a jó turisztikai desztináció, amelyikben a vendég is jól érzi magát, a felszolgáló, a személyzet is jól érzi magát, a vállalkozó is, és a helyiek is jól érzik magukat. Röviden ezt fejezi ki az élménytér koncepció.
Nyilván, hogyha ezen definíciót egy kicsit tovább gondoljuk, akkor azt kell mondani, ha valamiért az idegenforgalom, a turizmus felkap egy térséget, gondolom, hogy e cél érdekében, amiről az elmúlt percekben beszéltél, alaposan át kell formálni azt az adott területet, ugye?
Van, amikor igen, de nem feltétlenül. Aha. Biztosan jártál már olyan helyen, vagy inkább kérdezem, hogy jártál-e már olyan helyen, ahol, amikor megérkeztél, akkor egyszerűen azt vetted észre, hogy tök jól érzed magad, mert szép a természeti környezet, kedvesek az emberek, szimpatikusak, helyesek az emberek, azok is, akikkel nincs dolgod. Tehát, hogy akik nem azért vannak, hogy téged kiszolgáljanak, egyszerűen csak azt látod, hogy ők is jól érzik magukat. Vidámak, látszik rajtuk, hogy nincsenek megkeseredve, nem utálják az életüket, hanem szeretik, és akkor emellett még külön extra, hogyha szimpatikusak azok a felszolgálók, pincérek, recepciósok, taxisok, stb. Attrakcióüzemeltetők, jegyárusok, akikkel egyébként a tartózkodásod alatt találkozol. Tehát van, ahol feltételezem,
van, ahol hogy minden úgy jó, ahogy van.
Feltételezem, hogy találkoztál már ilyen, amikor elmentél valahova. És akkor van a másik eset, amit te mondasz, amikor nem ilyen a hely, vagy semmilyen a hely, és ki kell alakítani, föl kell építeni, meg kell tervezni. Hát ebben ugye nagyon sok minden van. Ha mondjuk egy Disneylandre, vagy egy Legolandre, vagy valami hasonló élményparkra gondolunk, ott az ugye rettenetesen kitalált, lényegében szórakoztatóipari csúcstermékek, és vannak más, könnyedebb, lazább, spontánabb, picit emberi léptékűbb, kicsit kedvesebb fejlesztések, jellemzően ilyenek a rendezvények, a különböző rendezvények.
Akkor még egy gyakorta használt kifejezést fejtsük meg az előzők alapján, ugyanis ez is eszembe jutott, ez pedig a minőségi turizmus.
Igen.
Van mennyiségi turizmus is, meg van kevésbé minőségi turizmus is?
Abszolút. Ugye arról beszélünk, azért született az a kifejezés, hogy tömegturizmus, hogy vannak olyan térségek, amelyek egyszerűen arra vannak kitalálva, vagy alapvetően arra alkalmasak, vagy arra teszik őket alkalmasra, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb tömegű vendéget tudjanak fogadni, kiszolgálni, ha tetszik, átereszteni saját magukon. Ez a mennyiségi turizmus, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az jó is. Persze elképzelhető, nincs kizárva, hogy egyébként jó. A másik a minőségi turizmus, aminél kevésbé szempont az, hogy mennyien jutnak el oda, kevésbé szempont az, hogy milyen tömegek csordogálnak át a látogatórendszereken egy hét alatt, egy hónap alatt, egy év alatt, hanem sokkal fontosabb az, hogy milyen színvonalú kiszolgálásban részesülnek. Nyilván a különböző kutatások, különböző felmérések többek között rászoktak erre kérdezni, hogy egy-egy célcsoport, egy-egy nemzetiség, egy-egy küldőpiac inkább árérzékeny, de kevésbé minőségérzékeny, vagy inkább minőségérzékeny és kevésbé árérzékeny. Tehát ilyen tűnődéseket lehet folytatni akár reggelig. Most ugye nagyon megy a minőségi turizmus, egyre jobban megy. Igaz, hogy a tömegturizmussal sincs ilyen értelemben semmi gond. Ha jól emlékszem, akkor évente körülbelül 1,8 milliárd ember kerekedik föl azért a világon, hogy a lakóhelyétől eltérő helyen töltsön egy pár napot. Nyilvánvalóan ez nem tud mind high-end vendég és turizmus lenni. Ennek egy részének tömegturizmusnak kell lennie. Ami a minőségnél nagyon fontos, de szerintem ezt egy korábbi beszélgetésben talán már érintettük, hogy emlékszel a szálláshelyes minősítéses beszélgetésre, hogy vannak a turisztikai szolgáltatásoknak objektív, fizikai jellemzőkkel leírható tulajdonságai, meg van az emberi teljesítmény, van a személyes teljesítmény, amit a vendéglátó tesz bele, amit a helyiek tesznek bele. Tehát ebben az értelemben szerintem egyébként egészen jól állunk, és a Balaton egészen jól áll, hogy jó minőségű, elkötelezett, a vendégeikre odafigyelő vendéglátókkal találkozunk.
Ha már ezen filozófálgatunk kicsit, akkor egy kicsit visszatérve a Balatonhoz, ha mondok három település nevet, hogy Palóznak, Csopak, Badacsony. Ezek már ilyen élménytérnek számítanak, vagy ezek már ilyen önálló márkanevek? Most szerintem, ahogy a kedves hallgatók meghallgatták ezt a három település nevet, mindegyikről beugrik valami konkrét program.
Pontosan, de mondhattad volna akár mondjuk Veszprémet, de akár Siófokot is. Más-más célcsoportnak, más-más kulturális szolgáltatási tartalommal, ezek mind-mind turisztikai márkák.
Ha már ezek a turisztikai márkák szóba kerültek, akkor megint csak tovább gondolva, itt a helyi gazdaságot ezek meghúzzák értelemszerűen? Vagy ez csak egy ilyen löketszerű valami egy rövid időn keresztül, ami csak érinti a helyi gazdaságot, mert hogy általában kitelepülnek oda olyanok, akik az év nagy részében nem ott nyújtják a szolgáltatásaikat.
Minden szempontból, tehát ezek a nagy események, ezeket nyugodtan lehet zászlós hajó projektekként értelmezni, amik nem csak abban a három napban hajtanak gazdasági hasznot, hanem azon a három vagy öt napos időn túl, például azok a szolgáltatók, akik megjelennek, gasztronómiai szolgáltatók ezeken az eseményeken, azok számára ez egy marketing lehetőség, hogy ott egy viszonylag nagy, viszonylag jó vásárló erejű sokaságnak megmutassák a termékeiket, meg személyesen megismerkedjenek velük. Tehát ezek hosszú távon is hoznak vissza vendégeket. Ha mondjuk konkrétan fesztiválban gondolkodunk, akkor annak ugye az egyik remek tulajdonsága az, hogy általában évről évre újra és újra megrendezik. Tehát ha jól csinálják, akkor visszajáró közönség oda szokik tulajdonképpen a térséghez, és hát nincs annak semmi akadálya, hogyha ott voltunk egy ilyen eseményen, és tetszett a hely, akkor oda később akkor is ellátogassunk, amikor éppen nem zajlik ott ilyen esemény.
Mérhető egy ilyen rendezvénynek a gazdasági hatása? Persze mérhető, mert mennyi jegyet adnak el, és hogy bővül a látogatók száma, vagy nem. De olyan szinten részleteiben is mérhető, hogy mondjuk a helyi gazdaságra mennyi bevételt hozott, nem tudom én, a marketingre szánt összeg megtérül-e egy ilyen kitelepülő számára, szóval ezeket így mérik, visszamérik? Vagy mindenki. Ez csak egy ilyen presztízs kérdés, hogy van egy fesztivál, legyünk ott, támogassuk, érezzük jól magunkat, és akkor egy kellemes élmény kötődik a mi márkánkhoz mondjuk.
Mindenképpen mérhető. Ugye vannak a közvetlen, abszolút objektív számok, mennyi vendég, mennyi vendégészaka, mennyi költés jegybevételben, vagy az eseményre kitelepült szolgáltatók mennyit értékesítettek borban, süteményben, gyirosztában, stb. De ezek nyilván mérhetőek. Van egy olyan nehezebben mérhető haszna, hogy mennyivel értékelődik föl az adott térség, vagy az adott település a turisztikai térképen, mekkora ismertséget növel, mennyivel tudja az ismertségét növelni a térség ennek köszönhetően, és hát nyilván van egy nagyon-nagyon szubjektív, nagyon nehezen mérhető része, az, hogy adott esetben egy multinacionális vállalat megjelenik mondjuk főszponzorként, vagy főtámogatóként egy ilyen rendezvénynek a VIP szekciójában, ez neki hoz-e közvetlen üzleti bevételt, vagy inkább egy presztízs jellegű jelenlét, nyilván erre is van példa.
És még egy dolog szöget ütött a fejembe, ez pedig az, hogy ki teszi ilyenné ezeket a fesztiválokat, amit mondjuk adott esetben a Balatonnál. Tehát maga az élménytér miatt alakultak így a fesztiválok, vagy azért alakultak ilyennél fesztiválok, mert azok az emberek járnak oda, akik oda járnak.
Én még sose szerveztem fesztivált, tehát itt most abszolút a felhasználói szemüvegen keresztül fogok válaszolni a kérdésedre. Szerintem a fesztiváloknak a legfontosabb tulajdonsága, hogy ezek közösségi élmények. ha pedig azok, akkor azért jó ott lenni, mert mások is ott vannak, akikkel szívesen vagyunk együtt. Tehát szerintem a fesztivál szervezők, de ezt majd a vendégtől egyébként meg is kérdezhetjük, szerintem a fesztivál szervezőknek azt kell nagyon okosan és ügyesen eltalálniuk, hogy milyen vendégkörre céloznak, kik vannak együtt szívesen kikkel, és hányan, mert akkor innentől kezdve, ha valaki jól érzi magát egy eseményen, és abban szerintem meghatározó jelentőségű, hogy milyen emberek között van, kik azok, akikkel együtt tölti azt a néhány órát, fél napot vagy néhány napot, akkor valószínűleg könnyebb már a következő programot vagy a következő projektet tervezni.
Nem sétáltál be a csapdán, mert az lenne a kérdés, hogy lehet-e tutira menni? Tehát mondjuk, hogyha elhangzott ugye Palóznak neve, meg a jazzfesztivál kötődik hozzá, akkor azt gondolhatnunk, hogy na, hogyha valaki jazzfesztivált szervez, akkor nagyjából be tudja lőni azokat a vendégeket, akik oda el fognak menni, és akik ott fognak szórakozni.
Önmagában az a szó, hogy jazz, az egy nagyon erős szűrő. Tehát ez azt jelenti, hogy sokan nem fognak oda elmenni, mert azt sem tudják, hogy mi az a jazz, vagy nem szeretik, vagy hallották már, és igazából nem ez jött be nekik. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy ez eleve szűri, vagy orientálja valamilyen értelemben a közönséget. De most visszadobom a labdát, feltételezem, hogy ha az Iron Maiden megjelenne Szarvason, akkor nem azért mennél oda, mert Szarvason nem tudod, hogy kikkel, de valakikkel nagyon együtt szeretnél lenni, hanem azért az Iron Maiden kedvéért bárhova elmennél. Na most én így vagyok mondjuk Mario Biondival, tehát ha a Mario Biondi felbukkan Magyarországon egy színpadon, akkor az nekem nagyjából mindegy, hogy hol van.
No, hát akkor ha már a jazz és ha már Palóznak szóba került, akkor hívjuk be mai vendégünket, ő Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic, na még egyszer. Hívjuk be a mai vendégünket, ő Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapító fesztiváligazgatója, nemzetközi jogász, korábban malév légi utas kísérő is volt.